Egy tőzsdeképes céggel foglalkozunk mai műsorunkban. Itt van velünk a stúdióban Csoma András, a Metmax Europe ZRT igazgatósági elnöke és többségi tulajdonosa. Szervusz, szeretettel köszöntünk.
Szervusz, és üdvözlöm én is a hallgatókat.
Kezdjük a cég bemutatásával. Korábban CNC Rapid néven futott ez a társaság. Egy fémek munkáló vállalatról van szó, mely nagy pontosságú forgácsolt részecskéket, nagy bonyolultságú gépalkatrészeket gyárt nemzetközi partnereinek. És azért a Béten rendszeresen publikáltok közleményeket, hiszen egy komoly kibocsátással részt vettetek az NKP programban is. Mit érdemes tudni a társaságról?
A Metmax Europe jelen pillanatban Győr mellett egy 10.000 négyzetméteres légkondicionált csarnokba több mint 120 megmunkáló központtal, Esztergával, köszörűvel dolgozó megmunkálóüzem. Mi teljes mértékben az autóiparon kívül tevékenykedünk. Alapvetően kicsi, közepes sorozatban gyártunk alkatrészeket. Ez azt jelenti, hogy az évi néhány tucattól az évi 50.000 darabos sorozatnagyságig. Ez ugye pont egy töredéke annak, ami az autóipari sorozatnagyságnak a belépő szintje. Alapvetően arra próbálunk fókuszálni, hogy komplex nagypontosságú alkatrészeket gyártsunk, tehát nálunk az 1-2 század milliméteres tűrés az általános, de nagyon sok olyan alkatrészt gyártunk, aminek néhány ezred milliméteres tűrési elvárásoknak kell megfelelnie, és amiket mi gyártunk, azok a végső iparágak tekintetében, mondjuk az iPhone telefonoktól a víz- és szennyvízszivattyúkon át a nagysebességű vasutak fékrendszerének a kritikus alkatrészeitől egészen az általunk használt gépeknek a gépképességet meghatározó kulcsalkatrészeiig terjedt, és egyébként Chevarro robothoz is gyártottunk már alkatrészeket, úgyhogy ilyen tekintetben azt gondolom, hogy az iparági lefedettség az eléggé széles, mint ahogy a technológiai is. 7 évvel ezelőtt kezdődött a céggel a közös történetünk. Ez egy teljesen klasszikus generációváltási problémában levő cég volt 2016-ban. Az alapító tulajdonos a 60-as éveihez közeledve szerette volna értékesíteni a cégét. Én mindig azt mondom, hogy szakmai pénzügyi befektetőként érkeztünk ehhez a céghez. Fémiparos tudásunk nem volt, viszont azt láttuk, hogy rengeteg olyan képességgel nem rendelkezik ez a cég, amit mi hozzá tudunk tenni üzletfejlesztés, nemzetközi környezetben való működés területén, és ezért belevágtunk ebbe a befektetésbe. Mi ezt abszolút egy scale-up típusú lehetőségnek gondoltuk akkor. Gyakorlatilag 7 év alatt odáig jutottunk, hogy a cég árbevételét megdupláztuk, hogy a munkavállaló létszámot azt nagyjából 50%-kal emeltük. Nyilván ez egyfajta hatékonyságjavítást is jelent, és igen, túl vagyunk egy 5 milliárdos NKP kibocsátáson, aminek alapvetően az volt a célja, hogy egy következő 10 éves, vagy akár ennél hosszabb időhorizontnak a növekedési lehetőségeit megteremtsük. Építettünk egy vadonatúj gyárépületet, ahova a komplett korábbi termelési infrastruktúrát áttelepítettük. Nyilván ez olyan értelemben nehézséget is jelentett, hogy egy több mint 100 géppel működő üzemet kellett működés közben áttelepíteni egyik helyszínről a másik helyszínre, tehát azért ez a 21-es, 22-es évünket elég komoly kihívások elé állította, viszont ez az infrastruktúra, ez gyakorlatilag a mostani volumennek a minimum háromszorozására alkalmas, anélkül, hogy új épületet építenénk, illetve általában azt a visszajelzést kapjuk a nemzetközi OEM partnereinktől, hogy azért olyan infrastruktúrában működünk, amilyet ők most építenek saját maguk számára, hogyha a új beruházásban gondolkodnak. Tehát azt gondolom, hogy sikerült egy elég magas szintet megcéloznunk, és ezt el is érnünk. És itt nyilván most pedig egy olyan időszak áll előttünk, amikor ezeknek a létrehozott fizikai eszközöknek a minél hatékonyabb kihasználását kell megcélozni, ami ugye egyenes utat jelent abba az irányba, hogy a cég az tovább növekedjen. Az elmúlt 2 év azért rengeteg nehézséggel volt tele, nagyrészt ennek a költözésnek betudhatóan, illetve nyilván a mostani iparági környezetnek is betudhatóan, de azt látjuk, hogy a jövő az nagyon-nagyon ígéretes, úgyhogy nyilván az a feladat, hogy ha most felálltunk a startvonalhoz, akkor hosszú távfutásban jól szerepeljünk.
Említetted, hogy az elmúlt években jelentősen növeltétek mind a bevételt, illetve a munkaerő számát is. Honnan jött ez a növekedés, illetve jelenleg hogyan néz ki a vállalat ügyfélköre, akár földrajzi szempontból, akár a termékek tekintetében, ugye fő termékvonalakat elmondtad, de ezek arányait vagy jelentőségét, hogyha megvilágítod, az az érdekes.
2016-ban, amikor átvettük a céget, akkor a két legnagyobb vevő gyakorlatilag a 90%-át hozta az árbevételnek, aminek nagyon örültünk, mert ezek egytől egyig évtizedes hosszú távú ügyfélkapcsolatok voltak, amik ráadásul önmagukban diverzifikáltak ezeknél a cégeknél, és általában mindenhol mi arra törekszünk, hogy európai szintű stratégiai beszállítók legyünk, és ahol lehet, ott próbálunk a top 3 beszállítóban benne lenni a saját szegmensünkben, de mégiscsak arról van szó, hogy két nagy vállalat működésének erősen ki voltunk szolgáltatva. Ugye a legfontosabb induló lépés az volt, hogy ezt a portfóliót kezdjük el diverzifikálni, mert egész egyszerűen túl nagy a kockázati kitettség, ez ugye önmagában hozta a növekedés igényét. Most ott tartunk, hogy az öt legnagyobb vevőnk fedi le körülbelül a 70%-át a termelésünknek, tehát itt nagyon nagy mértékű volt a diverzifikáció, és alapvetően a növekedés az új szegmensekből és új vevőktől érkezett, és a jelenlegi állapotban sem vagyunk még elégedettek ezzel a diverzifikációs szinttel. Ugye ebből következik az, hogy tovább kell a cégnek növekednie annak érdekében, ha nem akarjuk a jelenlegi vevőinket elküldeni, hogy egy megfelelő diverzifikációs szintet elérjünk. Ugye amik klasszikus szegmenseink voltak, vasútipar, elsősorban fékrendszerek, szivattyúgyártás, elsősorban víz és szennyvízszivattyúk, amik ehhez jöttek hozzá a vákumszivattyú üzlet, a világ három legnagyobb szereplőjéből kettőnek stratégiai beszállítói vagyunk, a megmunkálóképek gyártása, szeparátorok gyártása, most kezdünk energetikai területen új projekteket, és van még néhány egyéb olyan érdekesnek tűnő ügyfél szegmens, ami gyakorlatilag mind új és új iparágakat fed le. Alapvetően úgy próbáljuk a céget fejleszteni, hogy az új nagy stratégiai vevő akvizícióink azok mindig új és új iparágakhoz kapcsolódjanak, elsősorban annak érdekében, hogy tudjuk diverzifikálni a vevői portfóliónkat.
5 milliárd forint körüli árbevételt realizáltatok az elmúlt 2 évben, viszont ahogy már utaltál is rá, azért most a piac elég komoly kihívásokkal szembesül. Ez főleg a tavalyi évnek egyébként az eredmény számain látszik, és ugye szintén szóba került, hogy egy jelentős beruházási programot hajtotok végre, felhasználva a kötvényprogramból bevont jelentős forrásokat. Mi történt az elmúlt időszakban, akár a piacokon, akár magánál a cégnél, hogy néznek ki konkrétan ezek a beruházások, és mi az a rövid távú jövőkép, azok az intézkedések, amivel reagáltok ezekre a piaci kihívásokra?
Ugye, ami nagyon fontos, hogy azért alapvetően mi nem eredményt, hanem EBITDA-t nézünk. Tehát ugye ez az egyik lényeges dolog a működésünkkel kapcsolatban. Azért az elmúlt éveknek a jelentős beruházásai azok nagyon megnövelték az amortizációnkat, tehát ennek megfelel nyilván az EBITDA-nk az lényegesen stabilabb képet mutat, mint a nettó eredményszámaink. Teljesen egyértelműen látszik az, hogy a munkaerő költségek emelkedése az a fő driver, ami az eredményességet leginkább hosszú távon befolyásolja. Az elmúlt években az volt a tapasztalat, vagy inkább azt mondanám, hogy 2022-ig az volt a tapasztalat, hogy a euróban számolt munkaerő költségek jelentős mértékben nem emelkedtek. Ugye minket igazából ez érdekel, mert az árbevételünk teljes egészében eurós. Jelen pillanatban azt látjuk, hogy az euróban számolt munkaerő költségeink brutális mértékben megnőttek, és ami ennél sokkal-sokkal nagyobb probléma, hogy általánosságban véve igaz az, hogy Európának a bármilyen más devizában számolt munkaerő költségei nagyon jelentős mértékben megnőttek. Tehát mi azt látjuk, hogy ami jelen pillanatban zajlik az európai iparban, az egy nagyon komoly trendforduló, és itt nagyon hosszú távú változásokra kell fölkészülni. Gyakorlatilag amihez hozzászoktak az európai és azon belül a magyar ipari termelők az elmúlt 30 évben, annak az időszaknak vége van, és valami egészen új dologra kell fölállni. Ez egész egyszerűen abból fakad, hogy nekünk kivétel nélkül minden vevünk globális OEM, és ha megnézzük ezeknek az OEM-eknek az értékesítését, akkor az értékesítés túlnyomó nagy része nem Európából származik, hanem az ázsiai, illetve az amerikai térségből, és gyakorlatilag az a fajta inflációs környezet, ami Európában kialakult az elmúlt 2 évben, az ezekben a régiókban nem volt jellemző. Tehát mi nagyon nagy mértékben japán-dél-koreai gépeket vásárolunk, gyakorlatilag ugyanannyiért tudunk venni megmunkáló gépeket ma, mint 2 évvel ezelőtt. Ehhez képest a mi költségszintünk az nagyjából 30%-ot nőtt, euróban is bőven 20% fölötti mértékben. Ez gyakorlatilag megeszi mindenkinek a marzsait, nem csak a milyen terméket, megeszi az OEM-ek marzsait is. Nyilván nagyon sok intézkedést tettünk ennek érdekében. Egyrészt átvizsgáltuk az összes működési folyamatunkat, másrészt az energiabeszerzésünket alapvetően megújuló irányba próbáljuk átállítani, tehát ahol tudunk a költségbázisunkat próbáljuk nagyon-nagyon erősen lefaragni és visszafogni, de ennél sokkal érdekesebb az, hogy egész egyszerűen megváltozott a magyar munkaerő pozíciója a globális termelési folyamatokban, és azokból az alacsony hozzáadott értékű tevékenységekből, amikből az elmúlt évtizedekben el lehetett működni, és eredményt is lehetett elérni, abból a mi megítélésünk szerint hosszú távon már nem lehet megélni. Egyébként a Németországban 10 éve látszik, hogy bizonyos szegmensekből a német hozzánk hasonló cégek folyamatosan szorulnak ki. Tehát mi azt látjuk, hogy a növekedés elengedhetetlen, és gyakorlatilag olyan iparágak irányába kell, hogy történjen, ahol lényegesen magasabb a komplexitás, a hozzáadott érték, és a beszállító cégekkel szembeni elvárásrendszer. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mindaz, amit az elmúlt 3 évben tettünk annak érdekében, hogy a cégünket fejlesszük, az pontosan abban az irányba mutatott és vezetett, hogy mi már most képesek vagyunk ezeknek az elvárásoknak megfelelni. Tehát ilyen értelemben van néhány év előnyünk valószínűleg a piac nagy részéhez képest, de azért ez nagyon jelentős beruházás. Sokat igényel, mind humán erőforrás oldalon, mind informatikai rendszerek oldalán, mind folyamatok oldalán, és egész egyszerűen megváltoztatja azt a méretgazdaságossági szintet, ahol egy hozzánk hasonló tevékenységet végző cég már gazdaságosan tud működni, tehát egyszerűen lényegesen nagyobb méret mellett kezdenek tudni ugyanazok a hatékonysági számok jönni, mint amikhez hozzá voltunk szokva az elmúlt években, vagy az elmúlt évtizedekben.
Részben az általad is említett kihívások miatt a Scope hitelminősítő türelmi időszak alá helyezte a Metmaxot tavaly novemberben, ami 2025 novemberéig tart. Mit jelent ez a türelmi időszak a gyakorlatban, milyen hozadékai vannak, illetve az ebből való kikerüléshez elégségesek-e azok a lépések, amiket az előbb már vázoltál, vagy szükség lehet-e ezeken túl is lépésekre?
Ugye nem teljesen így igaz ez a dolog. A Scope felülvizsgálta a hitelminősítését a cégnek, és rontotta a minősítésen. Ez indukálja azt, hogy a kötvénykibocsátásunk feltételei mentén elindul egy olyan 2 éves időszak, amikor a minősítésen javítani kell. Gyakorlatilag ennek az első negyedén, harmadán vagyunk jelen pillanatban túl. Ez egy elég összetett folyamat, amiben senkinek nincsen gyakorlata jelen pillanatban. Tehát ugye szerencsére vannak kereskedelmi banki partnereink, mint kötvénybefektetők, ugye legnagyobb befektetőként az MNB áll a kötvényeink mögött, és mindannyian próbáljuk megérteni azt, hogy ebben a helyzetben mi a legkívánatosabb út, hogy hogyan tudunk tovább lépni. Nyilván egyrészt, amivel mi tudunk foglalkozni, az az, hogy a cég eladósodottságán csökkentsünk. Szerencsésen a CAPEX programunknak most van vége. Ezáltal a CAPEX típusú kiadásaink szinte eltűnnek, tehát a szabad cashflow jelentősen megnövekedik. Másrészt nyilván az a feladatunk, én mindig ezt mondom a kollégáknak is, meg a befektetőinknek is, hogy egész egyszerűen az a feladat, hogy jó céget csináljunk. Ha jó céget csinálunk, akkor nyilván az összes gazdasági mutató ennek megfelelően változik. Legrosszabb esetben azért van olyan lehetőség is, hogy a tulajdonosok be tudnak állni a cég mögé. Nyilvánvalóan a részünkről egy nyilvános kötvénykibocsátás az, ha úgy tetszik, egy hosszú távú befektetés egyfajta piacépítésbe és egyfajta transzparens működés irányába való lépésbe, tehát teljesen egyértelmű az, hogy a lehetőségeik mentén a tulajdonosok a cég mögött állnak bármilyen körülmények között. Mi azt gondoljuk, meg azt látjuk, hogy így összességében figyelembe véve azt, hogy milyen körülmények között működünk, meg mi a helyzetünk, elég jól állunk ennél a startvonalnál, viszont azt is látjuk, hogy a hitelminősítő álláspontját azért a gazdasági környezet változása az folyamatosan befolyásolja. Ilyen tekintetben az nem egy exakt feladat, hogy pontosan világosan tudjuk, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy az ő álláspontjuk változzon. Teljes mértékben egyetértünk egyébként abban, hogy mondjuk úgy, hogy nem erre a növekedési pályára volt fölfűzve az a beruházási program, amin mi elindultunk. Ilyen tekintetben nekünk a legrosszabb kor jött a mostani válság és visszaesés, tekintettel arra, hogy a még hátralévő beruházási elemeket már nem lett volna értelme visszafogni, hiszen az mondjuk például megújuló energia, ami önmagában drasztikusan javítja a szabad cashflow termelő képességünket, illetve akkor elveszítettük volna azt a hipatámogatást, amit a teljes beruházási program mögött élvezünk, és nyilván ez hosszú távon azért egy versenyhátrányt jelentett volna. Ezért mi arra jutottunk, hogy ezt a beruházási programot befejezzük, ez azt gondoljuk, hogy a magyar állam és a HIPA szempontjából is egy lényeges és egy példaértékű dolog, és a kötvénnyel kapcsolatos kérdéseket pedig megfelelő időben kezeljük és megoldjuk.
Szerepelte az elmúlt 7 évben bármikor is a terveitek között az, hogy esetleg tőzsdére lépnétek, tehát effektíve nyilvános vagy akár zárt körű részvénykibocsátást hajtanátok végre, hiszen itt azért az X-Tent piac is kínál lehetőségeket ilyen értelemben, illetve terveztek-e tőkebevonást a következő időszakban a hiteloldali forrásokat részben kiváltva, akár azért, hogy további növekedési terveket vagy piacépítést finanszírozzatok?
2016-ban azt mondtam a kollégáimnak, hogy nekünk az a víziónk, hogy mi egy tőzsdeképes céget építsünk. Ezt is tesszük folyamatosan. Jelen pillanatban én azt látom, hogy egyébként ahogyan a Scope is azt mondja, hogy a legnagyobb probléma a méretünk, tehát hogyha kétszer ekkora lenne a cég, akkor valószínűleg minimum egy, de inkább két szinten följebb lenne a minősítése a pénzügyi adatok alapján. A tőzsde szempontjából is ez az igaz. Én azt gondolom, hogy amikor az én elképzeléseim szerinti tőzsdei kibocsátást jól érdemes csinálni, ott valahol 2,5-3 milliárd forint körüli EBITDA-nál kellene tartanunk. Ez messze nem egy elérhetetlen cél. Nekem az a tőzsdeképem, hogy ez a cég a meglevő tulajdonosi háttér nélkül a tőzsdével nem nyer, hanem veszít. Magyarul nekünk csak olyan kibocsátásban van értelme gondolkodnunk, ahol vagy jelentős mértékben tőkét emelünk, vagy valamennyit feladnak a tulajdonosok a jelenlegi részesedésükből, de jól látható módon ott maradnak a cégben, mint mondjuk úgy, hogy mint szponzorok. Ebből fakadóan viszont ez egy nagyon erős méretgazdaságossági kérdés. Az elmúlt 3 évünk az organikus növekedésről szólt, meg a következő néhány is erről fog még szólni. Tehát amikor eldöntöttük a beruházási programot, akkor éppen egy olyan helyzetben kellett döntenünk, hogy akvirálunk, vagy beruházunk. Mi ott azt mondtuk, hogy ennek a működési környezetnek a felépítése ez egy sokkal-sokkal fontosabb szempont, és ma nem is tudnánk ezt egyébként megvalósítani, tehát azt gondolom, hogy ez egy jó döntés volt. Ezért az akvizíció az odébb tolódott időben. A jelenlegi környezetben nem nagyon látjuk azokat az akvizíciós célpontokat, ahol összeérne a, mondjuk úgy, hogy a matematika. A finanszírozási költségek, az eladói ár elképzelések, az iparági kilátások, és a többi, és a többi, és a többi. Úgyhogy mi most azt látjuk, hogy a jelenlegi tőkeigényünket alapvetően a jelenlegi tulajdonosi kör képes finanszírozni, és igazából mi mondjuk úgy, hogy nagy kibocsátásban gondolkodnánk távlatilag, ahhoz viszont el kell jutni oda a scale-up-ban, hogy a megfelelő méretet elérjük.
Köszönjük szépen, hogy befáradtál a stúdióba, Csoma András, a Metmax Europe ZRT igazgatósági elnöke, többségi tulajdonosa volt a stúdió vendégünk. Nagyon jó hétvégét kívánunk.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és jó hétvégét mindenkinek.
Ennyi fért mai adásunkba. A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Szép hétvégét mindenkinek!